Köszönjük, Urunk, hogy most is letehetjük terheinket, bűneinket, mert van hova, mert ima az Isten bárány, aki hordozza a világ, az egyház, és a mi bűneinket is. Úrunk, segíts, hogy tényleg bizalommal legyünk feléd, és mindent odaadjunk neked, és átvegyük tőled a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az új életet, az új lehetőséget. Kérünk, áld meg ezt a drága közösséget, gyülekezetet, áld meg a két gyermeket, akire kimondtad, hogy ők is a tieid, könyörülj rajtuk, őrizd meg őket egész életükben, szeretteikkel együtt. Tartsd meg, kérünk, minket, mindnyájunkat élő hitben és szeretetben. És kérünk, áld meg a te szabadat, ígéretét közöttünk, hogy sok és jó gyümölcsöt teremjen. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik nem tudtak velünk lenni az elmúlt két este. De az ítélet Istennél, amikor hazaérkezünk, majd reméljük, hogy hazaérkezünk, és az hazaérkezés lesz, nem az szerint lesz, hogy ki hány Isten tiszteleten ült, vagy hány evangelizáción vett részt, az is fontos persze. Hát annyi mindennel eltöltjük az időket, sokszor fölösleges dolgokkal is, tehát nagyon is jó, hogyha Isten népe együtt van, és együtt hallgatjuk az igét, tehát azt ugyanúgy otthon is megtehetjük, hajnalban is akár, vagy délben, vagy bármikor, máskor, tegnap is hangsúlyoztam, akár szántás közben, munka közben is, szólhat Isten bárkihez, bárhol, ahogyan az Úr Jézus is a világ megváltója istállóban érkezett meg erre a világba, és nem templomban. Milyen érdekes? Milyen istálló? Jelezvén azt, hogy nincsen határ, hogy mindenki felé ő hozza az ő üdvösségét és megváltását. Tehát együtt voltunk, együtt lehettünk, és tudjuk, hogy a hétvége témája, címe az ezékieli igék alapján az, hogy maradj életben, amit Isten mond, ami nem egy egyszerű humánus emberi biztatás, hátraveregetés, hanem az élő Isten szólal meg. Halálos állapotba került világban, olyan világban, ahol a történelmünket és történelmet is nézve látjuk, hogy igen, nagyon sokszor az ember, aki életre teremtett a halál programját teljesíti, iszöntös és rettentes háborúk, kísérték az emberiség történelmét, egészen odáig menően, hogy azért a családban, a rokonok között is kalapáljuk egymást rendesen, nem szeretjük egymást, sok a baj, sok a nyomorúság, sokszor vétkezünk a saját tüdőnk ellen, testünk ellen, gyomrunk ellen. Szóval szeretnénk jók lenni, és ismerjük ezt a regény címet, hogy légy jó, mint Falálit írta Móri Zsigmond, egészen bizonyos, hogy a szentírási gondolat alapján, amiben az, hogy légy hű, mint halálig, de légy jó, mint halálig, szeretnénk jók lenni, de valahogy nem megy, valahogy nehezebb megy. És sokszor sikerülnek dolgok, nagyon sokszor nem. Na de hát azért vagyunk itt, és azért szól hozzánk Isten. Neki az a látás és az a véleménye, hogyha bajok is vannak, gondok is vannak, de maradj életben. Ember, maradj életben. És neki jó elgondolása, látása van a mi életünkkel kapcsolatosan. Nyilván nekem is, mindjártnak itt megvan a maga élethelyzete, a maga családi helyzete, esetleg házassága, családja. És vannak nehézségeink, terheink, gondjaink. Én azt hiszem és tudom, hogy Istennél vannak megoldások. Hát ez a nagy kérdés, hogy ahogyan Ezékiel tudott az Úrral beszélgetni, tudunk-e mi is vele beszélgetni, halljuk-e az ő hangját. Egy mai igében azt olvastam, hogy az enyém hallják az én hangomat, és követnek engem. És ez a kereszténység. Sokan azt hiszik, hogy az a kereszténység, hogy templomba járok és teszek a perselybe. Ez még nem kereszténység. Tehát ez fontos, minimális dolog, de nem ez a gyakorló kereszténység. És mindig sokszor jobbnak is tartjuk magunkat azoknál, akik bizony nem járnak templomba, mert mi vagyunk a gyakorlók. Tehát nem ez a gyakorló kereszténység. Tudjuk jól sajnos, hogy még a templomozásra is összeférnek sokszor a gyalázatos dolgok, bűnök, bajok, hitetlensége, bukások. Tehát önmagában a templom nem üdvözít minket, hanem egy élő személy, az élő Isten, aki megszólal, és Jézus Krisztusban megjelent ezen a földön. Ugyan a két ének között hallottuk lekcióként az Isten igéjét, ezért ki a próféta könyve 47. fejezetéből, ezt most újra olvasom, és ahogy tettük is már néhány szakasznál megállva, elkérjük, kérjük Istentől, hogy mit üzen ma, most a gyülekezetnek, tisztelettelekem, nekem is, minnyájunknak ezen az igén keresztül, szavakon keresztül. Azt olvastuk, Ezékiel ezt írja, azután visszavitt engem a templom bejáratához. Nagyon jók ezek az igék, ugye a 16. fejezet, a 37. és a 47. fejezet, és így kezdődik, hogy Isten cselekszik, Isten szól, Isten megragad, Isten visszavisz. Erről ír Ezékiel. Nem arról ír, hogy nekem mi a vélemény. Én úgy gondolom, nekem ez a véleményem. Én ezt így látom, ma ezt divat így mondanom, és divat a magunk körül forgó vallásosságunkban is így fogalmazni, hogy én. Én úgy gondolom, hogy az Isten ilyen, olyan, hogy az egyház, vagy a család, vagy az anyósom, vagy a gyermekem, és a többi. Ezékiel pedig az Úrról beszél, Istenről beszél. Ő szól, ő ragad meg, ő visz. És ez az evangéliumi, reformátori hitnek az alapja, hogy ő cselekszik, és ő nagyobb a szívünknél. Életem egyik legdrágább igényévé tette Isten ezt a gondolatot a János leveléből, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Írja az a Szentlélek a mi szívünkbe ezt, bármely élethelyzetbe juttassa eszünkbe, hogy nagyobb. A bűnnél, halálnál, ördög hatalmánál, gondjainknál, kísértéseinknél, ő nagyobb. Bár a saját szívem is elítélet, az Ezékiel 16-nál olvastuk, hogy megutálhatom saját magamat is. De ő a nagyobb, mégis nagyobb. De, soroljuk, de még ez a gond, de még Isten az, hogy nagyobb. Ő annál is nagyobb. De Uram, annál is nagyobb. Ez nem azt jelenti, hogy mindig minden megoldódik az életünkben, sokan eltévesztik. Tehát Isten nem ilyen szolgáltató vállalat, hogy valamit megrendelünk, és akkor teljesíti. Ez nem így jelent. Meg sokan a testi állapotukkal hozzák összefüggésbe a hitet, hogy ha Jóisten meggyógyít, ha Jóisten, akkor hiszünk benne, akkor támogatjuk őt. Nem, hát például ez a külső ember is megromlik, elromlik, elkopik, elfárad. Persze, gondozzunk, vigyázzunk rá. És ne éljünk vissza vele. Istentől kaptuk a testünket is. Sőt, ahogy mondtuk, templommá kell, hogy legyen a Szentlélek templomává. De előbb-utóbb elkopik, elfárad. És van, aki 5 évesen olyan hitet kap Istentől, ami esetleg egy 80 évesnek nincsen. Ez nem életkor függő. Valaki tragikusan veszik azt, hogyha valaki hát idő előtt emberi számít, aztán meghal. Nem ez a nagy kérdés. A hit összefüggésében nem ez a nagy kérdés. Van, aki 19 évesen meghal, kilép, és emberileg ez tragédia természetes, hát nem egyszerű. De ha hitben van az Úr, akkor hát folytatja. Hát örök élete van. És ezt még sajnos sokszor mi templomos, vallásos emberek nem hiszünk, nem is hiszük el. Örök élete van, és van, aki tényleg 50 vagy 70 évesen se tudja, hogy miért él. Még nem tudott magának megbocsátani, Istennek, maga, a környezetének, nem tudott megbékélni. Tehát ez nem életkor függő kérdés, hogy milyen állapotban vagyunk. Isten visszavisz, megfog, és visszavisz a templom bejáratához. Ezt a táncos világban szokták mondani, hogy vissza a kájhához. Összekeveredtek a dolgok, a lépések, na vissza, oda, ahonnan elindultunk. Mit mond Isten nekünk? Vissza a forráshoz. Ezzel kezdődött a reformáció, amikor deformálódott az egyház. Mindenféle őrületek, rettenetes bűnök, bajok voltak az egyház életében. És akkor megragadott akkor is embereket. Calvintól kezdve sokakat. Megragadott, azokhoz szólt az Úr. Azok nem vallásoskodtak a maguk módján. Azokhoz szólt az Úr, és olyanokat mondtak, olyanokat képviseltek, amit talán egyedül abban a közegben, környezetben, amiben éppen voltak. És az Isten igéje azt mondta Luthernek, Calvinnek és a többinek is, a mai napig is, ahol megújul egy élet, egy személyes élet is, hogy vissza a forráshoz, a sok fertőzött ételtől, italtól, vissza a tiszta forráshoz. Isten vissza akar vinni az ő szívéhez, mert erről van szó. Az ő szívéből, a menny középpontjából jön az élő víz ebbe a halálos világba. És ő vissza a forráshoz, vissza akar vinni. Mit jelent a forrás? Azt, hogy tudom, hogy ő teremtett engem, teremtmény vagyok. Tudom, hogy Jézus megváltott engem. Tudom, hogy a Szentlélek megszentel és megtart. És tudom, hogy örök életem van. Ha ezt tudom, lehetek 3 éves, lehetek 90 éves, örök életem van. volt értelme, hogy megszülettem, volt értelme, hogy éltem, és lesz értelme annak is, hogy meghalok, mert hazamegyek. Ez az Istentől kapott tudás, ez a forrásban kapott lényeg, az eszenciája a dolgoknak. Visszavitt engem a templom bejáratához, ott víz fakadt. Ahova az Isten visz minket, ugye 23. Zsoltár csendes vizekhez terelget minket, a kiszikadt lelkünket. A csendes vizekhez. Gondoljunk a János 4-re, a kiszikadt lelkű asszony. Aki éppen a 6. férfinál tart, de a lényeg nyugtalan, békétlen, kiszikadt lelkű életű ember. És milyen érdekes, Jézus tisztelettel kér tőle vizet, adj nekem vizet, mert szomjas vagyok. És elfogadja tőle, és aztán elkezdnek a vízről, élő vízről beszélni. Jézus azt mondja, tudok neked olyan vizet adni, amitől nem leszel szomjas. Visszavisz minket, odavisz, ilyen élő vizet akar nekünk adni, nem konzerveket, nem hamisítványokat. Olyan vizet, amitől megnyugszik a nyugtalan lélek, a békétlen lélek. Ott visszfokadt a templom küszöbaló kelet felől, mert a templom keletre néz, a víz a templom déli oldala mellől az oltártól délre folyta. A lényeg, hogy a küszöbaló kifolyik az élő víz a templomból a világba. Hát most nagyon kéne ez a víz, itt a környező veteményesekre is, meg a gyümölcsösökre is, de ez egy csodálatos jelkép a Szentírásnak. Istentől kapott üzenet Ezékiel számára, amit még ma is, most is, itt a 21. században is olvasunk. Isten útja, Isten igéje a világban. Miről szól az egész? Hogy nem tartja meg a mennyben sem a 10 igét, a 10 parancsolatot, sem az ő üzeneteit, amit a prófétákon keresztül eljuttatott, például Ezékielen keresztül, és Jézusban aztán végképp átszakította az eget, és eljött erre a fegyenztelepre, erre a halál árnyék a völgyére, ahol sok a bűn baj, ahol az emberek szenvednek a saját és mások bűnei miatt. Tehát ki jön az élő víz a zárt templomból? Testvérek, ez mit jelent? Számunkra is? Hogy nem elég a templom. Fontos, de nem elég. Az igazi hit, a kereszténység mindig kimegy. És valaki így fogalmazott, az igazi Isten tisztelet akkor kezdődik, akkor majd kinyitjuk a végén az ajtót, és elindulunk. Azt hiszik, hogy ez az Isten tisztelet 10:30-11-ig. Hát ez egy megálló. Ez Isten szívünkre beszél. Együtt van Isten népe. De aztán ott folytatódik, ami nem azt jelenti, hogy papolunk végig, és Galata 2:5, meg nem tudom miket olvasok fel a konyhába, hanem az élő víz átjár, áttisztít, és éppen Galata 5-öt is felolvashatom, nem ez a gond, hanem hogy Isten él bennem, hogy a Samária az, hogy akkor, amikor Jézussal beszélt, akkor templomban volt, akkor a helyén volt, mert Jézussal volt, kint a falu szélén. Egész biztos, hogy Sikán városában is volt több út. De az, hogy kijött, mert nem akart a többiekkel foglalkozni, menekült előlük. És kimegy a pusztaság, és Jézus ott van. Hát ha Jézus ott van, akkor van templom, akkor van mennyország, akkor van élet. Ha Jézussal beszélgetek, akkor van életem. És aztán az asszony olyan változásokon megy keresztül, hogy szalad vissza, megy vissza az emberekhez, és olyan hitelesen, erővel, hatásosan beszél Jézusról, hogy kiviszi a férfiakat, nőket, mindenkit, kivisz Jézushoz. És ez a nő akkor még meg se keresztelkedett, nem is konfirmált, templomba se járt, legalábbis a Jeruzsálemibe, csak úgymond Jézussal találkozott. És Jézus megváltoztatta az életet. Csodálatos dolog ez. Ez a lényeg. Ha a lényeg megvan, akkor a többi csak ráadás. Hogy hol éppen van-e orgonánk, vagy nincs meg. Amikor bemutatnak egy gyülekezetet, ilyen a templomunk, ekkor és ekkor épült, ilyen és ilyen püspök úr feladta, van orgonánk, ennyi sípja van, ennyit keresztelünk. Oké, minden jó, de hány üdvözülő van Tiszántelken? Hány üdvözülő van Budapesten, Moszkvában? Az Isten abszolút nem érdekli, hogy hányan járnak Moszkvában Isten tiszteletre. Egy valami érdekli, hogy mi van otthon, mi van a szívedben, mi van a szívünkben, és megtartottunk-e. Ez izgatja, ez érdekli. A Szentírásban, akkor olvasok az első gyülekezet megszületését, hogy Péter Szentlélek által hirdette az igét. Mit olvasunk? Hányan térnek meg Jeruzsálem? 3000-en megtérnek. Hol van a templom? Nem a templomban hirdette az igét. És 3 évszázad telt el, az első 3 áldott drága ébredési évszázad a kereszténység életében, hogy házaknál voltak a keresztények együtt. Vagyis, hogy a szívükben hordozták a Szentet. Ez az Isten célja velünk, és ennél ő nem adja lejjebb. Csodálatos a folytatás az igének, hogy ez a víz kifolyik a világba, ott hagyja a templomot. Templomban is ott van az az élő víz, de kimegy a világba. Tehát a hit az nem zárt körül rendezvény. Nem zárt körül rendezvény, hanem nyitott dolog. Jézus teljes nyíltsággal ment, állandóan úton volt, ezt olvasom, úton volt, bejárt a városokat, falakat, mind. Elérhetővé tette magát, szóba állt a provokátorokkal, a besugókkal, a farizeusokkal, az elesettekkel, a prostituáltakkal, a vakokkal, bárkivel. Lehetett hozzá kiáltani, meg lehetett fogni az ő köntösét, és köztük az egyházban mit csinál? Húzzuk a harangot, beülünk mereven egy helyre, és azt hiszük, hogy ez a Jézus követés, ez kevés, ez fontos, de nagyon kevés. És figyeljük, hogy mi itt az üzenet. Ez a víz kimegy a világból, és egyre növekszik. Olvassuk az igében, ez a bokáig ér. Van, aki egész életében csak tocsog a bokáig érő vízben, és azt hiszi, hogy ez nem elég, nem elég, csak úgy érintőlegesen benne lenni Isten ügyeiben. Még szokták mondani, főleg a megtérők, hogy nem kell túlzásba vinni, kisfiam, meg kell tud. Édesapám, amikor hitre jutott megtér Békés Csabán, házi biblióórán a 40-es években, vagy 30-as évek végén talán, a család és járt templomba, időnként jártak. Kicsit ilyen kerekes keresztény mondja. Tetszik, hogy mi a kerekes keresztény? Keresztelőre, hogy elviszik babakocsival, aztán a esküvőre, autóval, aztán majd kitolják a kopost. Vannak ilyen kerekes keresztények. Ez nagyjából nagymama így lát. Csak apám megtért, hitre jutott, elkezdte a Bibliát olvasni. 17 éves srácként. Elkezdett ifjúsági órákra járni, bibliaórákra, imádkozni, stb. Nagymama kemény alak volt, és olyan konfliktus volt otthon, hogy megpofozta apám, lepofozta. És apám mondta, hogy ezt a padláson titokban olvasta a Bibliát, nem akart küzdeni az anyjával egy ideig. Hát vannak ilyen, van ez a különbség, hogy bokáig, csak úgy, éppen, hogy csak. Na nehogy már túlzásba vigyük. Na hát azért a 10 parancsolatot nem lehet megtartani testvérek. Hát olyan világban élünk, hogy ezt ma már nem lehet megtartani. Ez hány, sokan mondja, nem lehet ma már keresztényként élni, szeretni ellenséget, micsoda? Húha, ez a mi Bibliánkban van. Jobb lenne visszamenni az Ószövetséghez, szemed, szemét, fogad, fogét. Kész. Ütök. Lehetőleg kettőt vissza. Hogy nem lehet, ezt mondja, nem lehet a szeretet himnusz szerint, nem lehet a hegyi beszéd szerint élni. Mondják sokan. És én is ezt mondom, és mindenki ezt mondja, hogy lehetetlen. És Jézus válaszol, igen, ami az embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges, ha nem bokáig tocsogok az Isten áldásaiban, hanem engedjük azt az élő vizet áradni, olvassuk, hogy térdig ér derékig, és aztán megúszni való víz. Mit jelent ez? Sodrás. Sodrásban vagyunk, a Szentlélek sodrásában, amikor elengedjük a kapaszkodókat. Ez nem az a sodrás, amikor halálos folyamba bekerülnek emberek, ez nem. Ez az életvíze, az életfolyója, amiről azt olvassuk a Zsoltárokban, az Isten patakja, az Isten folyója, tele van vízzel, tele van élettel, energiával. Ez egy ilyen sodrás. Sodortatok Isten agapé szeretete által. És hogy megy tovább ez a víz? Már nem lehetett megúszni, azt olvassuk. És megkérdezi Isten, szeret beszélgetni velünk. Láttad ezt, emberfia? Átgondoltad ezt? Milyen nagy dolog ez? Isten élő vizében sodortatva élni, áldod rád a nagymamaként, vagy kőművesként, vagy bár. Tehát ez nem egy-két szuper hívőre vonatkozik. Csak így szabad élni, csak így lehet élni, csak így érdemes élni. Láttad ezt, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján, visszafele menve láttam, hogy a patak partján innen is túl igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Tehát a patak partján sok fa van, tehát élet van. Ezekben az emberekben, az Isten gyermekeiben élet van. Azokhoz mennek emberek beszélgetni, tanácsot kérni, imádkozni. Ha átmegyek hozzá, emlékszem az első gyülekezet, nagyon kommunista, ateista faluba kerültem, teljesen le volt romolva az egyház. 5 éve, testvérek, 5 éve nem volt keresztelő. Ott 5 éve már nem volt keresztelő, konfirmáció esküvő. Köptek utánam az utcán. Egy ilyen is volt. Vagy bedobták az összes templomablakot téglával, kavicsokkal. Vagy a postás a zuhóba esőbe, a fűbe vágta oda az egyházi újságokat, nem tette be a postalát. Szóval ez 80-as évek Magyarországa. Egészen más világ. És volt egy hívő plébános. Volt egy újjászületett, megtért katolikus plébános. A gyülekezet hát semmiben nem tudott segíteni. Semmi. Nem volt vízünk. Második babát várt a feleség. Nem volt vízünk. Nem volt fűtés, tönkrement minden. És mivel az egy hívő ember volt, a katolikus plébános, hát hozzámente már. Tudsz-e segíteni? Ő tudott segíteni. Ha nem volt kántoron, átjött és esküvőn ő kántorizált. És megszerelte az autót. És megcsináltuk együtt a nagy cserépkáját. Tapasztotta ki, megmutatta, mit kell csinálni. Hogy kell csinálni. Miért? Mert híverhez. Isten nem azt nézi, ami a külső, ki katolikus, református, hogy ez az a szívet nézi, csak a szívet nézi. Na hát ez csodálatos dolog. Visszamenve láttam, hogy a patak partján innen is túl igen sok fa van, mert itt élet van, az Istenben élet van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, és most egy nagyon sűrű mondat következik, rengeteg mindent belefogalmazott a Szentíró, a Isten igével és az ő jelenlétével kapcsolatosan. A pusztán folyik keresztül, a tengerbe ömlik, a sossá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. A hit tanórán, konfirmandusán, és egyáltalán tanultunk a Szentföld földrajzáról, akkor tudjuk, itt a Jordánról van szó. Tehát ennek van egy ilyen földrajzi leírása is, de ennek aztán természetesen van egy lelki és szellemi üzenete is. És a Jordán folyó, az, amiben például Jézus is megkeresztelkedett, a Hermon hegyéről ered. A Hermon harmatáról olvasunk az igében. Az az a kapcsolat, az az a helyzet, állapot, az a csendes, áldott, drága állapot, az Isten ország, az Isten világa. És azt olvassuk, hogy a Jordán az Hermon hegyéről folyik alá. A Jordán szó, nem akarok nyelvtanulát tartani, annyit jelent, járad, ez az eredeti formája, alásiek, alázugok. A Jordán szónak ez, ahogy a Noémi névnek is van jelentőség, a gyönyörűsége, a Jánosnak is sok minden. A Jordánnak is van értelme. A Jordán szó Isten találta ki, ő adta ennek a folyónak, az Isten folyója, Isten patakja, amely nem marad fönt a hegyen, hanem patakként alásiek, alázugok Isten szeretete a világban. És belefolyik, ez itt nincsen, de ha tudjuk a Jordán menetét, akkor tudjuk, hogy először belefolyik a galileai tengerbe, a galileai tóba. Ottól Jézus élt. Ottól a csodálatos halfogás volt. Nagyon sok minden történt a galileai tónál. Egyszer egy német, zsidó származású német lelkész barátom elvitt Izraelbe, és láthatta, hogy milyen gyönyörű, csodálatos az egész tó. Mediterrán gyümölcsök, virágok, pálmafák, szemmel látható, teli van hallal, egy pillanatról belementünk, és lontyos, finom víz volt. Ez az első szeretetnek az állapota. Amikor Isten elér minket, és kialakít számunkra egy ilyen közösséget. Ilyen volt az is, amikor én hitre jutottam, azonnal testvéreket, barátokat kaptam, megnyíltak a dolgok előttem. És aztán azt olvassuk, és azt látjuk Izraelben is, és a Szentírásban is leírva, hogy ez a folyó aztán tovább megy a galileai tengeren. És belefolyik, a pusztán folyik keresztül, azt olvassuk, és a tengerből még a sossá vált. Mi ez a puszta? A Jordán völgye. A világ, földrajzilag mondom, a világ legmélyebb völgye. Ez ma így van. A világ legmélyebb. Mit jelent ez? 23. Zsoltár. A halál árnyéka völgye. Tehát az Isten folyója, az Isten szeretete. Belefolyik a legmélyebb völgybe, a halál árnyéka völgyébe. Ez nem elmélet, ez nem egy szép költemény, nem egy kegyes gondolat, hanem ez, amikor én halálos lelki-szellemi állapotban voltam, elért az Isten más keresztjének által, és te benned, ahogy a Samária összony által is, az élő víz, Isten jelenléte, szava, igéje eljutott a korosztályhoz, és te általad is el akar jutni a környezetünkhöz. A súlyos esetekig is, a mély állapotokig, a mélységek, van ilyen énekünk, mélységes mélyből kiáltok hozzád, Uram. A mélyből kiáltok hozzá. Ez az ő célja, belemegy, vinni az élő vizet. Tehát a kereszténység nem konformista, nem kényelmes dolog, hogy csak fűtött helyzetben tudunk lenni, hanem belemegy a nehéz helyzetekbe. És belefolyik aztán ez a víz a sós tengerbe. Mi ez a sós tenger? Hát a holt tenger, a halott tenger. Ott van, nézzük rá a térképre, és ott van Izraelben most is. Olyan tömény só van abban a tóban, hogy minden elpusztult, nincs benne élet. Oda mennek a turisták, és bemondják ott hangos bemondón is, hogy 10 percnél vagy negyed óránál tovább nem lehet tartózkodni benne. Mert meghal az élő szerrel, egészséges ember is meghalna benne, ha tovább marad. Mondják, hogy a szívbetegek ne menjenek. A lényeg az, hogy tömény só. Nincs benne semmi növény körülötte, semmi benne. Ez a legmélyebb pont. A halál, amiről tegnap is szó volt, a száraz csontok. Isten igéje, Isten szeretete a világban. Jézusban, Jézus által és te által a testvérem belemegy a halott házasságok, a halott lelkekhez, a holt lelkekhez, ahogy Gogol írja. De nem az, hogy megállapítja, hogy sós tenger, hanem azt írja, hogy és meggyógyult tőle a víz. Hát ha ott állunk a sós tengernél, meg hogy most is lefestettem a testvére kellett a halott tenger, a holt tenger, hát erre azt mondja, hogy itt még sok hal fog nyugodni, erre azt mondják a földrajztudósok is, hát ez lehetetlen, ilyen nincs. És erre mondja Jézus, nem mondd, hogy lehet. Nem mondd, hogy lehet. Tanítgat minket a hit útjára, a hit gondolkodására. Meggyógyult tőle a víz, élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak te, és ez nagyon kikívánkozik, magadról sem mondj le. Magunkról sem mondjunk le. Mert nem mi fogjuk kihúzni magunkat, mint Münchhausen báró a mocsárból. Nem megy, nem tudunk megjavulni. Isten az, aki ránk talál és küld az élő vizet, küld az élő igényét. Ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz benne. Eljut oda ez a víz és meggyógyul, ez a cél. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott engeditől énekláimig, hálók szállító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tenger. Tehát akkor Jézus beszél, és fölkiált valaki, hogy jaj, de szép, jaj, de csodálatos. Akkor Jézus azt mondja, hogy boldogok, aki hallgatják, megtartják az Isten beszédét. Aki megtartja, akiben sok és jó gyümölcsöt terem. Hát most is mindenki, bárki, aki dolgozik a kertekben, hát nem azt szeretném, hogy eltudjuk egy gabonaszemet, és akkor az újra majd kiszedi. Hát a gyümölcsért van minden. Az egyházban is, a gyümölcs termésért. A gyümölcs termők legyen. Olyan sok hal lesz benne, annyiféle, mint a nagy tenger. A nagy tenger, ugye a földközi tenger. Azt látták a korabeliek, hogy hát abban nagyon nagy az élet, nagy a nyüzsgés, és azt mondja, hogy mint a nagy tengerben, olyan élet lesz a sós tengerben is. Ez az Isten akarata, ez az Isten célja, ez a megváltás. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak, mert sósak maradnak. Akik külön húzódnak, akik külön vannak, akár szekták, akár bármilyen módon elszeparálódnak, a másik felekezettől, a másik családtól, a másik néptől, nemzettől, stb. Sós, tömény, használhatatlan, és lehet, hogy van bibliája, énekeskönyve, minden kegyeskedik, használhatatlan. Testvérek, van használhatatlan vallásosság az Isten kezében. Aki okos, aki tud mindent, de Isten kezében használhatatlan. Nem fogja megenni senki, mint kenyeret. A búzának fel kell őröltetnie, meg kell dagaszt, ki kell sütni, és aztán illatos kenyérként ott lesz. A búzával nem tud. Egy édesanyja nem azt csinálja vasárnap Erdélynél, hogy a gyerekének odalök egy fél bögre búzát, hogy zabáljatok, egyetek, majmok, vagy disznók. Ez nem anya, nem így etetjük egymást. Igaz, hogy a nagy szegénységben persze, hogy a búzát is rákcsálták az emberek kérdésből, de annak a búzának, ahogy a szőlőszemnek fel kell adni a formáját, ki kell, hogy forjon, a söprőt ki kell önteni, és ére tiszta borként, ilyen jelképeket használ az Úr Jézus is, és a kenyérre is. Át kell menni, egy metamorfózis van, a magamat fényesítő kis önző magam körül forgó, szépelgő kereszténységemből fel kell annak öröltetnie. Izraelben láttam a Gecsemánét, láttam a olajpréseket, nagy, hatalmas malomkövek, és beleszórják az olaj, az olívaolajat, és felőrnék, és kifolyik a drága szent kenet, olaj. Ez már valami. Ebben már gyönyörködik az Isten. Amikor Jézus azt mondja, hogy vállalom atyám, beáll a Jordánba, amiben keresztelül bemosta Izrael szennyét, lemosta az embereket, bemerítette, és Jézus ott megáll és beáll, és én ezt vállalom, alámerülök, és elindulok ezen az úton, és megszólalhat, ebben gyönyörködök. Ez már valami, ez már kereszténység, ez már követés. Ebbe akar ő bevinni minket. De a tócsákpocsolyák nem gyógyulnak, meg sósak maradnak, használhatatlan. És a sóval, ahogy mondtam, lehet ölni. A tömény sóval. Hát a tegnap lagzi volt ugye, kis Dobrogyban, nem úgy van, hogy a nagy levesbe beleszórnak egy kiló sót, meg minden. Hát benne van, jó sok só van benne. Megízesíthető. Használhatatlan. Vannak tömény dolgok, tömény vallásosság, tömény kegyesség, használhatatlan. Nem élvezhető, nem fogyasztható. A patak partján innen is túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd, levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz, gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Csodálatos dolog ez. Tehát az a keresztény élet, a hívő élet titka, hogy belülről kapunk utánpótlást. Belülről. Onnan belül. Ezért mondja az ige, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, az új szövetség állapotán. Hogy kiárasztom lelkemet minden testre, és ott felsorolja szolgákat, szabadokat, kicsinyeket, fiatalokat, lányokat, fiúkat, öregeket, véleket. Kiárasztom lelkemet minden testre, hogy mindegyik éljen, mindegyikben ott legyen az én helyem. Ott lakik az Úr, ez az ő neve. És gyümölcstermű életet alakít bennünk az Isten. Testvérek, most imádkozunk, maradjunk ülve, és egy néhány másodpercig csendben maradva próbáljunk magunkban is az igére válaszolni, azt figyelve, hogy Isten nekem személyesen mit mondott, akár csak ezen a hétvégén is, és mire tudunk válaszolni. Úr Jézus, köszönöm, hogy szeretsz engem. Meghallottam hívásodat. Megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet. Kérlek, bocsáss meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsátottad. Kérlek, hogy egész életem hozzád tartozzon, segíts ebben engem. Szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem az utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem, és örök életem van te benned. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsántunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.